rejtélyes ügy nyomára bukkant a hvg.hu oknyomozó újságírója M. László Ferenc. Elbocsátották az egyik ismert magyar állami cég vezérigazgatóját, és ez a cég Romániába terjeszkedett, a kirúgás pedig szorosan összefügg a magyar-román üzleti kapcsolatokkal.
Adott egy magyar cég, aminek az a neve, hogy ATEV, ez tulajdonképpen állati termékekkel, tetemek feldolgozásával foglalkozik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a vendéglátó ipari egységek, vagy éttermek, vendéglők sütnek, főznek, visszamarad ebből valami, ezek főleg ugye hús jelentenek, és ez a cég pedig feldolgozza, olyan termékeket állít elő, amit a mezőgazdaságban, vagy máshogy lehet használni. Tehát, hogy mondjam, ez egy viszonylag jól jövedelmező üzletek. Mindig is az volt. És ez a bizonyos cég megvásárolta a romániai pandantját, ez a Protan nevű részvénytársaság, amiről szerintem a romániai hallgatók, az erdélyi hallgatók biztos hallottak már. Ez az a cég, amelyik mondjuk az autók által elütött macskákat, kutyákat, vadállatokat begyűjti és feldolgozza. Több gyára is van Romániában, Kolozs megyében is például. Csak hát az az érdekesség, hogy az ATEV az egy magyar állami vállalat volt, a Protan pedig magántulajdonban, sőt két ciprusi cég, két offshore cég tulajdonában volt, és hát úgy tűnik, hogy rendkívül nagy összeget fizettek, tehát a magyar állam nagyon nagy összeget fizetett a Protan részvényeiért, nagyjából átszámolva ez 1,5 milliárd forintos összeget, 5 millió eurós összeget jelent. Ez azért is problematikus, mert a Protannak azon kívül nagyon rossz híre volt, vagy híre van a román médiában, többször kiderült, hogy a hető feldolgozta volna az állati tetemeket, hullákat, szétszórták valahol zöldben, az erdőben, vagy valamelyik folyó partján. Azon kívül a Protan nem kívül rossz anyagi állapotban volt, lényegében csőd közelében volt. Ha úgy tetszik, a magyar állam ezen a bizonyos ATEV-en keresztül megmentett egy román vállalatot, amelyik egy milliárdos, egy román milliárdos Krisztián Burcsi érdekeltségebe tartozott. Minden jel arra utal, hogy ez a két offshore cég, az Krisztián Burcsi tulajdona volt. Tudom, hogy ez egy kicsit bonyolult, meg zavaros ez a történet. Egy biztos, hogy a magyar kormányzat vizsgálatot folytatott az ügyben, és arra jutottak, hogy kb. 600 millió forinttal fizetett többet a magyar állam, mint kellett volna ezért a cégért. Nem beszélve arról, hogy ez a cég azóta is veszteséget termel, és nem működik valami megbízhatóan. Tehát úgy tűnik, hogy a magyar államnak azóta is ráfizetés ez a történet 2011 óta a magas vételáron felül.
Na most menjünk kicsit vissza az időben, mielőtt megbeszélnénk azt, hogy miért indult vizsgálat, és milyen következtetésekre jutott. Mi lehet a valószínűsíthető oka annak, hogy ekkora beruházásra szánta el magát a magyar kormány?
Kérdés itt az, hogy mi állhatott, tehát mi volt az érdek, mi volt a cél, mert hogy ezt a rendelkezésünkre álló dokumentumokból nem nagyon lehet rekonstruálni, az az igazság. Tehát, hogyha egy üzletember dönt arról, hogy megveszi nagyon veszteséges, nagyon rossz hírű fejlesztésekre szoruló céget, aminek további pénzre van szüksége a jövőben, nyilván valamilyen cél kell, valamilyen olyan üzleti terv kell legyen mögötte, amivel azt mondhatja, hogy 5-6-7 éven belül nyerességet fogok termelni. Na most ez nem látszik, hiszen tavaly is veszteséget termelt a Protan, ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy az ATEV-nek nem volt szüksége arra, hogy belépjen a romániai piacra, hiszen
picit
a Protannal együtt...
Közbeszólok, hogy értse a hallgató, hogy milyen mértékű veszteségről van szó. Ez ilyen évi 1,6 millió lej körül volt 2011-ben.
Igen, és tavaly ennél még brutálisabb volt. 7,5 millió lej veszteséget termelt, és nem beszélve arról, hogy rettenetes köztartozásokat halmozott fel a román cégnyilvántartás szerint. szinte minden létező alapnak, ami Romániában működik, díjalap, szociális alap, és így tovább tartozik, tehát valószínűleg a fizetések után nem fizeti a különböző járulékokat.
60 millió lejt.
Igen, most már a magyar állam nem fizeti a román államnak, ha most le akarjuk egyszerűsíteni ezt a történetet, tulajdonképpen az adó és járulékokat.
Igen, tehát van egy ilyen veszteséges cégünk, és mégis úgy dönt a magyar állam, hogy beruház.
Igen, és mondom, nincs is szüksége arra az ATEV-nek, hogy a Protánon keresztül lépjen be a román piacra, hiszen évekkel ezelőtt ez a két cég aláírt egy együttműködési megállapodást, és elnyerték azt a monopóliumot, amit az önkormányzatoknál és a román államnál kaptak meg, hogy az ő dolguk, illetve az ő feladatuk begyűjteni a tetemeket és feldolgozni, és erre kizárólagos jogot kaptak, ami tehát szükségtelenne tette volna, hogy az egyik konzorciumi tag megvásárolja a másikat.
Megtörténik.
Ha valamilyen más általunk nem ismert, vagy csak sejthető történet áll az egész sztori mögött, én ezt a Krisztián Bucsi féle történetben vélem felfedezni.
Mi az, ami feltételezhető?
Ami biztosan látható, hogy amikor a Protánt 2011-ben eladta ez a két ciprusi cég, akkor Bucsi megszabadult más cégeitől is, ami eléggé nagy botrányt keltett a román médiában, rengeteg sajtóorgánum foglalkozott vele, a korábban privatizált vasúti társaságát továbbadta, méghozzá egy Verestői Attila érdekeltségébe tartozó cégnek. Tehát úgy tűnik, hogy az egyik oldalról az RMDSZ-es szenátor Verestői Attila segített Krisztián Bucsi segítségére, a másik oldalról a magyar állam, ami még pikánsabbá teszi ezt a történetet.
Még mindig nyitva marad a kérdés, hogy kinek és mire volt ez jó?
Biztos, hogy Krisztián Bucsinak mindenképpen jó volt, hiszen egy rendkívül veszteséges csődeljárás alatt álló cégért kapott 5 millió eurót. Ezt szerintem biztosan kijelenthetjük.
Magyar állam részére mi lehetett ebben az üzlet, vagy annak, aki képviselte a magyar államot ebben az üzletben? Mert aztán végül elindult az eljárás, a kivizsgálás, hogy mi is történt itt a tranzakciókkal, és akkor erről is beszéljünk egy kicsit, de lássuk, hogy milyen látszott.
Kicsitelenül az a magyarázat, amit Ádor Sándor, ő az a bizonyos vezérigazgató, akinek az ügyét most vizsgálja a kormányzat, és akinek az ügyében ugye feljelentést tett a rendőrségen, ütlen kezelés gyanújával, ő nagyon szoros kapcsolatokat ápol itthon Magyarországon, egy bizonyos üzleti körrel, és hát nagyon elgondolkodtató, hogy miközben az ATEV, mint állami vállalat, sok pénzt adott a Protánért, közben Magyarországon az ATEV megállapodott egy magáncéggel, hogy átenged neki nyersanyagot. Tehát a Romániában beszerzett nyersanyag egy részét átengedi neki, nagyon jutányos áron. Majd érdekes módon, amikor Ádort kirúgták az ATEV éléről, akkor ennek a bizonyos cégnek az élére hát került, katapultált, ha úgy tetszik, puhára esett, és ha jól értem a kormányzati vizsgálat eredményét, akkor most ez a bizonyos magáncég élvezi annak az üzletnek a gyümölcseit, amit a magyar állam finanszírozott meg. Romániában egy Krisztián Bucsi úgy tűnik, hogy jól járt ezzel az üzlettel, Magyarországon is voltak, akik jól jártak ezzel az üzlettel, hát nem a magyar állam.
De volt magyar állami stratégia ebben az elképzelésben, legalábbis ez derül ki az M. László Ferenc által jegyzett hvg.hu-n megjelent tényfeltáró anyagban, és a stratégiai elképzelés az volt, hogy hát a romániai üzlet része lehet a keleti nyitásnak, vagy kelet-európai nyitásnak, és itt egy olyan együttműködés erősödhet meg, ami hát a magyar érdekeket, piacokat védi.
Igen, csak hogy az ATEV keletre már nyitva volt, hiszen mondom, évekkel ezelőtt megnyerte azt a bizonyos monopóliumot a román államtól, ami lehetőséget adott ennek a két cégnek, hogy feldolgozzák ezeket az állami állati tetemeket, hullákat, és ebből egyébként nyereségre tegyenek szert. Tehát, hogy innentől kezdve megint nem érthető az a hivatalos indoklás, hogy kelet felé terjeszkedni kell, hiszen már ez korábban, évekkel korábban megtörtént.
Mennyire jellemző az, hogy a magyar állam befektet Romániában, és ilyen üzleteket, ilyen vagy ilyen jellegű üzleteket köt?
Korábban sokszor láttuk, hát ugye a legeklatánsabb példája ennek a MOL, amelyik országszerte terjeszkedik, vagy ilyen az OTP. Korábban, legalábbis 2008-ig nagyon nagy divat volt Romániában befektetni, terjeszkedni. Mintha 2008 után ez egy kicsit megkopott volna, nyilván magyarázható ez a gazdasági válsággal, éppen ezért megint csak duplán érdekes az ATEV terjeszkedése. Hozzáteszem, az látszik az ATEV dokumentumaiból, hogy a terjeszkedést követően hitelfelvételre szorult, tehát nem csak a 1,5 milliárd forintos ár az érdekes itt, hanem az, hogy 2011 után még mennyi pénzt tett bele egy nagyon veszteséges román cégbe.
Elindult egy kivizsgálás. Ez hogyan, miért indult el, és milyen következményei lettek?
Ez teljesen rejtélyes, hogy az üzletet 2011-ben kötötték meg, a rákövetkező években pedig a magyar állam mindig asszisztált ez az akvizícióhoz, a terjeszkedéshez. Tehát ugye az állami cégek úgy működnek, hogy egy nagy vagyonkezelő, a nemzeti vagyonkezelő alá tartoznak, a nemzeti vagyonkezelő pedig hát felelősséggel tartozik az üzleteiért, hiszen közpénzről, a magyar állampolgárok pénzéről van szó, és a felettes szerv az maga a kormány, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Tehát úgy tűnik, hogy 14-ig valamiért Ádor Sándort nagymértékben támogatták ebben az ügyben, majd hirtelen és durván elveszítette a kormányzat bizalmát. Nem titkolják kormányzati körök, akikkel beszéltem az ügyben, hogy az összefüggésben áll a Simicska-Orbán háborúval, ami ugye most már lassan egy éve zajlik Magyarországon. Ádor, hogy a Nyerges Zsolt és Simicska Lajos üzleti körhöz tartozik, ide sorolják. Tehát valószínűleg ez is szerepet játszott abban, hogy hirtelen kirúgták a cég éléről, és vizsgálat indult.
Lehetetlen fogok kérni, az erdélyi magyar rádió hallgatók közül valószínűleg kevesen tudják, vagy követik, hogy mi is ez az Orbán-Simicska háború, hogyha néhány mondatban fel lehetne vázolni, hogy tudjuk kontextusba helyezni ezt a történetet.
Hát Simicska Lajosról két dolgot érdemes megjegyezni. Az egyik, hogy az egyik legrégebbi barátja Orbán Viktornak, még egyetemi éveikben kötöttek nagyon szoros barátságot, majd később lényegében azt a szürke zónáját, vagy nem egyszer fekete zónáját irányította a Fidesznek, amit gazdasági hátországként nevezünk, tehát ha úgy tetszik, ez a Fidesz finanszírozásáról, kampányainak finanszírozásáról szólt. Ezt a pozícióját, ami egy rendkívül nagy befolyással járt, a Simicska egészen 2014-ig megőrizte, majdnem 30 éven keresztül, vagy legalábbis 25 éven keresztül az egyik legbefolyásosabb figurája volt a Fidesznek. Mai napig nem tudjuk, ez az egyik, tehát az egyik a barátság, a másik pedig az, hogy rettenetesen nagy pénzek felett diszponált. És hát a mai napig nem tudjuk, hogy tavaly a választások után, tehát április 6-a után miért veszett össze Orbán Viktorral, aki mondom a legjobb barátja, vagy legjobb barátja volt, és azóta áldász háborút folytatnak, tehát a legnagyobb cége Simicska Lajosnak a Közgép, amelyik egy építőipari cég, és 100 milliárdos megbízásokat kapott korábban az államtól. Ma ezt a céget nem olyan nem kap megbízásokat, de még el is tiltották attól, hogy közbeszerzéseken induljon. Tehát mondom, folytatódik az áldász háború, aminek egyik része volt, hogy a Simicska embereit 2014 után kirúgták a minisztériumokból, az állami vállalatoktól, a hivatalokból.
Mennyire nyúlik át ez a Simicska birodalom Erdélyben? Mennyire lehet feltérképezni azt, hogy itt az itteni befektetéseknek mennyire lehet érintettsége?
Mindenképpen vannak érdekeltségei, tehát főleg a médiában ezt az átlátszó Erdély fel is tárta nemrég, ebből vissza is vonult a média érdekeltségeiből. Ez nem üzleti alapú befektetés volt, tehát nem a pénz termelésről szólt, inkább egy gesztus, politikai gesztus volt Orbán Viktor felé, hogy segítette az erdélyi magyar sajtó egy részének fennmaradását. Ezen felül túlzottan sok üzleti befektetést nem tudunk. A Simicskára inkább az jellemző, hogy Magyarországon fektet, de nem igazán merészkedik a határokon túl.
De hát az is lehet, hogy akkor ez a protán befektetés része ennek.
De mindenképpen az, főleg ha figyelembe vesszük, hogy az a bizonyos magyarországi magáncég, amelyiket most Ádor, tehát a vizsgálat alatt álló vezérigazgató irányít, az ugye magáncég, és minden valószínűség szerint ehhez a Simicska birodalomhoz sorolható.
A román médiában különösen érzékeny téma most a rejtett pártfinanszírozás, a fekete gazdaság. Ha kirobban egy ilyen botrány, vagy kirobbanhat-e itt valamilyen botrány, az mennyire lehet a két ország viszonyában egy érzékeny ügy?
Hát én inkább azt mondom, hogy ez a történet bizonyos értelemben abszurd és vicces, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a román szociáldemokrata párt és a Fidesz jó ideje faséban van, tehát folyamatosan üzengetnek, lásd, Tusványos után is beszólt a román külügyminiszter, tehát éppen ezért furcsa és meglepő, hogy miközben üzengetnek egymásnak, közben Krisztián Burcsival 2011-ben üzletet kötöttek, és hát pontosan tudjuk, vagy legalábbis gondolom, hogy a romániai hallgatók, olvasók pontosan tudják, hogy Burcsi a PSD-hez és ugye Miron Mitrea miniszterhez köthető ezer szállal, és akkor még a titkosszolgálati kapcsolatairól, a CRI-hez fűződő kapcsolatairól nem is beszéltünk.
A hvg.hu-n hétfőn közölt anyag egy sorozat első része. Mit találhat, ha keresi ennek a folytatását a hvg.hu oldalán az olvasó? Mi következik?
A következő részben azt szeretném megmutatni, amiről viszonylag kevés szó esett egészen mostanáig. Az elmúlt 4 évben, amíg Simicska Lajos volt a Fidesz gazdasági hátországának a feje, a vezetője, addig hogyan működött a Simicska birodalom, vagy a Simicska féle üzletemberek és az állam összefonódása. Magyarán a magán és közérdek hogyan fonódott össze, hogyan váltak közpénzek magánpénzekké. Ez lenne a következő rész, tehát ez kevésbé érinti Romániát, vagy a romániai terjeszkedést, inkább az ATEV magyarországi térvesztését, és annak a cégnek a feltöréséről fog szólni, amelyet jelenleg Ádor Sándor vezet.
Az feltételezhető, hogy bukkannak még elő ilyen romániai kapcsolatok? Vannak még itt rejtett üzletek?
Biztos, hogy vannak. Biztos, hogy vannak. Hát mindenfélét revesgetnek egyébként. Ezek inkább a pesti pletykák kategóriájába sorolhatók, de hallottunk már több fideszes vezetőpolitikussal kapcsolatban olyasmit, hogy Romániában vásároltak földeket, és hát ezeket nem látjuk a vagyonnyilatkozataikban, tehát vagy eltitkolják, vagy valami trükkös módon történt ez meg. Egyébként is jellemző, hogy a magyar üzletemberek úgy gondolnak Romániára, mint egy olyan hely, ahol könnyebben lehet, ha úgy tetszik, pénzt tisztára mosni, mint Magyarországon, mert kevésbé szigorúak a szabályok. Hogy ez így van-e, azt én nem tudom megmondani, de mindenképpen él egy ilyen kép Romániával kapcsolatban. Itt hirtelen eszembe jutott, kérdeztél a terjeszkedésről. Hát ha valaki terjeszkedik Romániában, az a magyarországi cigaretta monopólium egyik fő tulajdonosa, Senta János, aki Lázár Jánoshoz köthető egyértelműen, és ő ugye Arad és Temes megyében hozott létre leányvállalatokat, ott terjeszkedik. Hogy pontosan mi van a háttérben, azt nem tudom, de a román hatóságok tavaly kiszálltak hozzá, és eléggé keményen, tehát 10 milliós nagyságrendben megbüntették a céget.
Ezt kell még felszíne hozza a tényfeltáró újságírás M. László Ferencnek. Köszönöm szépen, hogy bejelentkezett, és várjuk vissza Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira.
Én köszönöm a lehetőséget.